Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Tiszás önkényuralom kiépítése és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor bárkivel bármi megtörténhet Magyarországon. 2016-tól kezdve a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter az 5 pontban című podcastben, melyet pénteken tettek közzé. A tárcavezető kiemelte, mióta bekerült a kormányba, sokban van attól, amit lát, hogy mi történt az elmúlt években, hogy mi folyt ebben az országban. Ő annyit tud tenni, hogy bevonva a legjobb ügyvédeket, jogászokat megvizsgálják, hogy végül mi is történt, közölte, úgy fogalmazott. Bárhova nyúlok, bármilyen aktát nyitok meg, bármilyen támogatást nézek át, bármilyen szerződést kérek ki, mindenhol azt látom, hogy az egyedüli működési cél minél több pénz, minél koncentráltabban való kiszórása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mindazt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációknak. Fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le a közösségi oldalán a miniszter. Először hívták meg a Nyugat-Balkán baráti külügyminiszteri ülésre Magyarországot, s ennek azért van jelentősége, mert Magyarországnak a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, Rómába indul, ahol az ülést tartják. A rendezvényen találkozik majd Márko Durics szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Ez lesz az első hivatalos megbeszélésük. Délután Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel lesz kétoldalú megbeszélés, majd utána a kint dolgozó magyar diplomatákkal találkozik a külügyminiszter, ami ebben az esetben érinti a római nagykövetséget, a szentszéki, tehát a vatikáni nagykövetséget és a római magyar akadémián dolgozó kollégákat, közölte. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették, Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz. Ennek pótlása indulhat el. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 21 fok között valószínű. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam. Most milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek?
El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
Akkor találékony asszonyok voltak.
Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát, ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet, meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
Vagyis levágtak.
Levágták, és letették a sikáló, alatta még egyszer elvágtak. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalra.
A sparheten?
A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ottamot, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumpit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumpit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalicák. Apám ugye szegény fogságba volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog. Itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez a olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
azt már
ugye?
Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült, na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukorica lisztből van. Kiterítették a tányérra. Hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem igen, étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
Vagy a nudlit, ugye
a nudlit, igen. És hát ezt is, na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak annak mindig egyen meg. Mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorra.
Milyen lekvárt?
Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak azzal igazi. És ők ilyen rakott tésztát ettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó, tessék, ne cutlozni, ha én asszon lennék, az egész cutat lásolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is. És a kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát. Hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kisfára, mert kicsit ő dodi volt. Felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága. Leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt. Biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kiskosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamákat, üsbe főzték, mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutott. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
Az volt a sablon.
Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom, de...
Akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
még is. Még az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfa az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt, nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, azt mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát legfár tudta, hogy a dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla. Meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be, nekem Hutmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Azt mondja, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmiset, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencséje, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek, de én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk, a fiúk mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, és jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvembe, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hitpanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.
beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
Székelykáposzta.
Vagy disznótoros, igen.
Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
Igen.
Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak.
Azt a pirított tésztát nem.
Azt már nem.
Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
Régen így készítették, és most is így készítik?
Van, aki igen.
És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani azt a receptjét?
Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha a mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba, szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az összmese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába a krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
És kovászos kenyerek voltak ezek?
Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batulóba, aki erős volt, az 2 is vitt, mi csak 1-1, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki. Hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvemben, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is dagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben, akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abban hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jó Isten megvitte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vasszíj Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket
hát
is olvashatunk.
Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a Jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még ugye akkor még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik, de én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mivoltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, Dr. Sulek Gyula, de soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Ruda hegye kincsét, lapát fúrónyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc pora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya szentborbál a kezében az élete. Sötét van dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
Az elmúlt percekben Csúsz Dáné Vasszíj Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztőjén, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Boban Markovics Orkesztrár felvételeiből válogatunk. Boban Markovics szerbiai cigány trombitás legendáról és együtteséről biztosan állíthatjuk. Már nem csupán emblematikus alakjai a balkáni zenének, hanem egyszerűen ők maguk lettek a balkáni muzsika. Nos, ennyi bevezető után szóljanak tehát Boban Markovics és zenekarának felvételei. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Idem cu ci gusta ta ma.
Plata, amor.
smo, sutra ko zna gde smo, glavu gore, sutra bit će bolje. Thank you.
smekerija, oj kerela, dade dadule, diskorita moj manjela, dade dadule, dik dik sarkelela, lage dade kamera.
Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Boban Markovics Orkesztár felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délutáni stáb tagjai, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Tompos Péter nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánunk most következő műsorainkhoz. A bemondót Berec Renátát hallják. Lássuk délutáni műsor kínálatunkat. Hamarosan híreket hallanak, majd Merítés című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a többi mellett szó lesz arról, hogy Vezereli 120 címmel látható Viktor Vezereli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Elindult a Gyulai Várszínház 63. évada. Már 11. alkalommal rendezik meg a Fesztivál Akadémia Budapest Summerfestet. A Fatemplom Fesztivál ezen a hétvégén várja közönségét magyar földön, illetve ma indul Veszprémben a Rosé Riesling Jazz Fesztivál. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Kisújszálláson ugyanebben az órában elsőként a Sajóládi búcsúra látogatunk, majd az éghajlatváltozásról, az extrém időjárásról beszélgetünk. Rövid ajánlunkban dr. Rázsi András meteorológus szólal meg.
Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
15 órakor az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 30 perctől a hitvalló következik, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a szentek tiszteletéről. 16 óra 5 perckor kezdődik kívánságműsorunk, melyben hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. 16 óra 30 perckor kezdődik Iránytű című műsorunk. Holnap lesz az első Aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Mai műsorunkban erre hívunk meg mindenkit, Hazadi Nészilvási Máriával, a település polgármesterével. A szervező célja nem kisebb, mint elkészíteni Magyarország eddigi legnagyobb vattacukrát. Lesznek filmes hírek és mozi ajánló is. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
A rekord kissel lett, majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres fatacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a fatacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorból fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a fatacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni.
Igen, a látogatók megkóstolhassák vatacukrot, hogyne.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd 17 óra 15 perckor jelentkezik a kora esti hírmondó, valamint a regionális sporthírek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk Rádiunk Egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik. 19 órakor híreket mondunk, majd Könyvjelző című műsorunk kezdődik. A mai adásban Svetlana Alexijevics az Utolsó tanúk című művéről Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk. Ezután következik az Esti mese, melyben ma Pálint Ágnes, az Elvarázsolt egérkisasszony című meséjének 16. részével kívánunk jó éjszakát a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkban először a napokban elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk az általa elmondott versekkel. Ezt követő műsorunkban két olyan embert mutat be az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, akik a barlangok szerelmesei. Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélget a szerkesztő. Riportjai a Koltai házaspár által megrendezett a Sivatagok égkövei című poskásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek akteleken. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Székely Kingát kérdezi Farkas Erzsébet.
Egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt? Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkúra meghatározta az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson a Görög Katolikus Rádió adása szól. A 20 órai hírek után jelentkezik a Kultúrkör adása. Farkas Erzsébet és Klész Báthal összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánlunk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről és a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Harlekin Báb Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne Engedj El bekerült az Aszittes Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.